Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Budapest szívében a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen.
Zelenka Sándor egy összefoglalót készített az úgynevezett lootboxokról, azaz online számítógépes játékokban található szerencsejátékokhoz hasonló zsákmánydobozokról. Sándor így írt a műsorról. Az alapötletem az volt, hogy megvizsgálja a lootboxok helyzetét magyar viszonylatban. Minden cikk, amit a témával kapcsolatban olvastam, csak az általános tényeket és a nemzetközi fejleményeket taglalta, ezért úgy gondoltam, hogy érdekes lenne egy feltáró jellegű műsor. Célom a jelenség mindenki számára is érthető bemutatása, illetve a pszichológiai oldal alaposabb elemzése volt. Ellenőrizetlen szerencsejáték fiatalkorúaknak. Zelenka Sándor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zelenka Sándor vagyok. Most következő műsorunkban teszünk egy kitérőt a lootboxok világába, amely az utóbbi időben egy kétségtelenül viharos terület. Belgiumban és Hollandiában ugyanis már hivatalosan is illegálisnak minősítették a lootboxokat, itthon azonban még a Szerencsejáték ZRT-sen foglalkozik velük. Vajon van ok aggodalomra? Utána jártam, hogy mi rejtőzik a fiatalkorúak számára könnyen hozzáférhető, szerencsejátékhoz erősen hasonlító mechanika mögött. Ellenőrizetlen szerencsejáték fiatalkorúaknak. Utikalauz a lootboxok világába. Azok bizonyára még nem találkoztak a lootbox kifejezéssel, akik nem játszanak mai videójátékokkal. Annyira én sem voltam jártas a témában, amíg az egyik nap fel nem keltette a figyelmemet egy Öles Szalag cím. A hozzátartozó cikkből elképedve tudtam meg, hogy Belgiumban több ismertebb videójáték készítőjére is börtönbüntetés vár, ha nem távolítanak el bizonyos kifogásolt elemeket a játékaikból. A Belgian Gaming Commission ugyanis hivatalosan szerencsejátéknak minősítette a lootboxokat, melyek megtalálhatók többek között mondjuk a FIFA 18-ban, a Battlefield 1-ban, az Overwatch-ban és a Counter-Strike Global Offensive-ben is. Ha ezek a címek semmit sem mondanak, érdemes beszélgetésbe elegyedni egy gimnazista sráccal, garantálom, hogy 10-ből 9 ismeri valamelyik játékot, 5 pedig az egyikkel napi szinten játszik. A gond ott kezdődik, hogy ezek a srácok nagyon nagy valószínűséggel nem múltak el 18 évesek, és törvényileg nem vehetnének részt nyilván szerencsejátékban, ennek ellenére a lootboxokon keresztül gyakorlatilag virtuális rulettet játszhatnak, legalábbis a belgák szerint. De mik azok a lootboxok? Jogos a kérdés. Hogyan kerülhetnek be úgy a videójátékokba, hogy az csak most kezd el szemet szúrni az embereknek? Valóban digitális szerencsejátékról van szó? Ezen kérdések megválaszolásához megfogadtam a saját tanácsomat, és megkértem egy témával jártas srácot, hogy röviden magyarázza el nekem a lootboxok működését. Pataki Zoltánnal beszélgettem, a stúdión kívül, aki jelenleg egyetemre készül, és a legtöbb korabeli sráchoz hasonlóan behatóan ismeri a mára már minden nevesebb videójátékban felbukkanó mechanikát. Lényegében arról van szó, mint megtudtam, hogy a játékokban különböző úton módon digitális ládákat, ilyen csomagokat szerezhetünk. Ezekben lehetséges nyeremények vannak, amik közül a játék kisorsol egyet vagy többet a láda kinyitásakor. Amikor Zolival beszélgettem, arra a következtetésre jutottam, hogy ezek a nyeremények lényegében két csoportra bonthatók. Konyha nyelven lehetnek kozmetikai, meg fejlődést elősegítő elemek. Az első kategóriába inkább olyan nyeremények tartoznak, amik nincsenek hatással a játékmenetre. Szigorúan csak a játékost, vagy az eszközeit, mondjuk a kocsiját, vagy a fegyvereit díszítik. Ezeket gamer nyelven skineknek hívják. A másik csoport a játékmenetben való előrejutást segítő elemeknek a halmaza, amikkel például gyorsabban győzhetünk le mondjuk ellenfeleket. A dolog szerencsejáték része ott bújik meg, hogy ezek az elemek, vagy más néven itemek, amik ugye a lootboxokból esnek, különböző eséllyel nyithatók ki. Innentől kezdve meg ugye egyszerű piacpolitika az egész. A gyakoribb elemeket többen kinyitják, ezért kevesebbet érnek, mint mondjuk a ritkábban megkapható elemek. Zoli tök jól elmagyarázta, hogy a lootboxokból nyitható itemek aztán könnyedén eladhatók más játékosoknak valódi pénzért cserébe. Így aztán ezeknek az itemeknek gyakorlatilag valódi értékük meg árfolyamuk van. Amikor ezt Zoli elmondta, nekem az első gondolatom az volt, hogy ez tök olyan, mintha a rulettkerék mellett nyert zsetonokat egyszerűen visszaváltanánk pénzé a kasszánál. Úgyhogy szerintem nem meglepő, hogy a puszta leírás alapján én azonnal szerencsejátéknak tituláltam a lootboxokat. Miután megmutattam Zolinak egyébként a jelenleg is érvényes törvényt a szerencsejátékokról, ő is egyetértett velem abban, hogy a lootboxok virtuális szerencsejátéknak minősülnek. A törvény egyébként így hangzik. Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénzfizetése vagy vagyoni érték nyújtása fejében meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosultá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyomó részt a véletlentől függ. Az 1991. évi 31. törvény a szerencsejáték szervezéséről. Miután megmutattam neki ezt a szöveget, egy tök jó példával támasztotta alá a gyanúmat. Elmagyarázta, hogy ha veszel például egy 2,5 dolláros ládát, és esik belőle, ezt így szokták mondani, egy 10 dollárt érő skin, akkor kerestél ugye 7,5 dollárt. Viszont ugyanígy komoly összegeket is el lehet veszíteni, mert mondjuk egy 2,5 dolláros ládából korán sem biztos, hogy a 2,5 dollárnál nagyobb értékű itemet kapunk. Előfordulhat, hogy egy 0,03 dollárt érő skint kapunk mondjuk. Felkerestem a témával kapcsolatban a Szerencsejáték ZRT ügyfélszolgálatát egy rövid e-mailben, hogy egy szakértővel tudjak beszélni. Viszont a válaszlevelükben egyszerűen közölték, idézem, videójátékokkal, azok környezetében előforduló szerencsejátékokkal kapcsolatban nem tudnak a segítségemre lenni. Azt tanácsolták továbbá, hogy keressek fel egy addiktológust vagy egy a szakirodalommal foglalkozó oldalt. Az utóbbiból gyakorlatilag egyetlen magyar vonatkozású anyag sem áll rendelkezésre, leszámítva persze néhány gamer magazin tudósítását. Ez alapján végül is teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy hazánkban a jog egyszerűen nem foglalkozik ezzel a problémával. De gond-e? Hogy lehet az, hogy más európai országokban, például Hollandiában sorra szólítják fel a fejlesztőket a lootboxok eltávolítására vagy módosítására, itthon pedig egyszerűen még a közvélemények sem jutott el az eset? Ez a kérdés egy ismerősömmel való beszélgetés során hangzott el, mire a srác annyit felelt, azért, mert ez egy tipikusan olyan probléma, amin csak azoknak van idejük aggódni, akiknél a minimálbér 500 000 forint. Ezen a gúnyos megjegyzésen túl viszont van valami, vagy túlreagálásról van szó? Ha a puszta tényeket nézzük, annyi kijelenthető, hogy a lootbox rendszer egy rendkívül hatékony mikrotranszakciós modell. Na most, azt, hogy ez egy hatékony üzleti modell már a számok is remekül bizonyítják, például a Ubisoft nevű kiadó 2018-ban több pénzt keresett mikrotranszakciók által, amiben ugye beletartozik a lootbox is, mint hagyományos játékeladások útján. A GameRant nevű magazin információi alapján a kiadó idén már 175 millió eurót köszönhet az előbbinek, míg az utóbbinak csupán 168 milliót. Ezek után pedig nyilván nem meglepő, hogy a világ legnagyobb kiadói sorra építik be a játékaikba ezeket a digitális ládákat, lásd például az Electronic Arts-ot. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy miképpen lehet ennyi pénzt keresni egyetlen rendszeren. Nos, a logikus magyarázat ugye az, hogy a felhasználók előnyben részesítik a gyorsabb fejlődést vagy az egyedi karaktert, és ezekért még fizetni is hajlandók. Viszont valljuk be őszintén, hogy ez a válasz azért hagy kívánni valót maga után. Én személy szerint egy olyan jelenséget sejtettem a háttérben, amit már biztos, hogy mindannyian megtapasztaltunk. Azt mondjuk magunknak, hogy leugrunk gyorsan egy kis kenyérért a boltba, aztán mondjuk legalább 10 dologgal érünk haza. Ez nem a véletlennek a műve, itt a vásárlási pszichológia áll a háttérben. A hipermarketekben direkt az üzlet végébe teszik a legfontosabb termékeket, mondjuk kenyér meg tej, így kénytelenek vagyunk átvágni ezer meg ezer felesleges dolgon, amire semmi szükségünk nincs, és mégis végül egy-kettő úgyis a kosárban landol. Ha pedig az üzletláncok ilyen trükkökkel élnek, miért ne tennék ugyanezt a játékkiadók? Itt is egy ilyen pszichológiáról van szó. Így aztán felkerestem Fazekas Zsoltot, aki a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának terapeutája. Tőle azt próbáltam megtudni, hogy milyen pszichológiai mechanizmusok játszhatnak közre a lootboxok sikerében. Mint kiderült, a rendszer lényegében a kondicionálásra alapul. Bár totál abszurdnak tűhet, de pontosan arról van szó, mint a kutyák pavlovi reflexe esetében. Megmutatok néhány hangeffektet, amelyek akkor hallhatók, ha az adott játékban kinyitunk egy lootboxot. Ilyen az Overwatchban. Ez pedig a Battlefield 1-ban hallható. A láda megszerzésének meg kinyitásának a hangja, animációja mind hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó agyában kialakuljon egyfajta öröm, ami később majd motiválja a újabb ládák beszerzésére és kinyitására. Ez viszont nem következne be akkor, ha nem élveznénk a meccseket. Ráadásul ehhez még kifejezetten ügyesnek sem kell lennünk. Fazekas rávilágított, hogy a programok többsége egyszerű, jutalmazó kondicionálással ösztönzi a játékost. Ha nagyot ugrasz, ha legugolsz, ha háttal futsz, egyszerűen nem tudsz eldobni egy követ úgy, hogy a játék ne jutalmazná. Ez persze nem róható fel a fejlesztőknek, hiszen az nem törvénytelen, hogy igyekeznek minél lebilincselőbb játékmenetet kialakítani, sőt, teljesen érthető, nyilván nem fognak unalmas játékot csinálni. A lootboxok problémája inkább az, hogy egy alapvetően addiktív mechanika kap anyagi vonatkozást. Az azt hiszem 1,5 millió aktív játékossal rendelkező PlayerUnknown's Battlegrounds játékmenetében például semmilyen jutalmazó kondicionálás nincs, de a ládák tartalmait mégis valódi pénzre válthatjuk. Ezt a Valve által fejlesztett Steam platform segítségével tehetjük meg, amit a korábban említett gimnazista srácok 90%-a ugyanígy ismer. Szóval a Steamen ezeket a kinyitott ruhákat és festékeket ugyanúgy meghirdethetjük, mint mondjuk egy használt mobilt bármilyen online piac téren. Csak beütöd a kívánt árat, és az itemért onnantól kezdve valódi pénzzel fizethettek más játékosok. Ráadásul el sem hinnénk, hogy egyesek mennyit hajlandók fizetni egy kozmetikai elemért. A Counter-Strike Global Offensive-ben például egy skin, meg sem próbálom kiejteni a nevét, akár 1600 eurót is érhet a Steam piac terén. 1600 eurót. Miközben mindössze egy 0,05 eurós ládával és egy 2,25 eurós kulcssal szerezhető meg. Megveszed a ládát, megveszed a kulcsot, majd a kulcssal kinyitod a ládát, és lehet, hogy kapsz belőle egy 1600 euró skin. Ez egy hihetetlenül szabályozatlan terület, amit a Valve-hez hasonló cégeknek egyáltalán nem áll érdekükben kiaknázatlanul hagyni. A Valve, utána néztem, minden egyes tranzakcióból 5-10%-ot profitál. Ha én például felrakok a Steamre egy 5 dolláros skint, abból a Valve fél dollárt elvisz, amikor kifizeti egy másik játékos. A felelősség viszont mégsem hárítható rájuk, hiszen az interneten bárki kiadhatja magát felnőttnek, és így olyan tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz férhet hozzá, amihez nem lenne szabad. Végül is csak rá kell nyomni, hogy elmúlt el 18 éves, és onnantól kezdve még ha 12 is vagy, bármihez hozzáférsz. Szóval most akkor a lootbox rendszerrel van a baj, vagy azzal, hogy könnyen hozzáférhető? Van általános igazság? Fazekas szerint a dolog nagyon nehezen megfogható. Az egyik probléma az, hogy egy hihetetlenül új területről van szó. Megtudtam tőle, hogy a videójáték függőség csak most kerül be a betegségek nemzetközi osztályozásának idei kötetébe. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy állat és növény határozó, csak betegségek számára. A másik gond az, hogy a függőség talán csak később fog felszínre törni, amikor a függő a saját bőrén is elkezdi megtapasztalni a betegségnek a hátrányait. Ez pedig ugye egy elég lassú folyamat, hiszen a videójáték függőség főleg a fiatalkorú fiúkra jellemző, akiknek még nem kell önmagukról gondoskodni. Mivel a játékok költségeit és az internet előfizetést többnyire a szülő fizeti, a gyereknek így nem lesznek egzisztenciális problémái, nem úgy, mint mondjuk a gyakrabban diagnosztizált függőségek, például az alkoholizmus esetében. Még én is emlékszem, hogy amikor gimnazista voltam, csak annyi dolgom volt, hogy megírtam a házimat, aztán annyit játszhattam, amennyit akartam, ráadásul ölbe kaptam a reggelit. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy 10-20 év múlva tömegével fognak felbukkanni a videójáték függők. Nem lesz mindenkiből alkoholista, aki iszik alkoholt, mint ahogy nem lesz mindenkiből drogos sem, aki elszív egy spanglit. Mint ahogy azt megtudtam fazekastól, ha alapvetően hajlamosabb vagy a játékfüggőségre, akkor mindig meg fogod találni az éppen elérhető formáját, legyen az a nyerőgép, vagy éppen a lootbox. Erről nem a videójáték tehet, hanem a környezeti tényezők együttese. Végkövetkeztetést levonni tehát szinte lehetetlen. Annyi biztos, hogy Magyarországon jelenleg semmi sem tiltja a lootboxok beépítését a videójátékokba, és pont így totál szabályozatlan a ládák hozzáférhetősége is a fiatalkorok számára. A modell kétségtelenül addiktív, hiszen az ember ösztönös válaszreakcióira épít. Emellett sikeres is, amit az egyszerű számokon túl az is jól mutat, hogy egyre több videójátékban láthatjuk viszont. Mindezekkel együtt egy kicsit anarchista módon inkább úgy gondolom, hogy a lootboxok csak azért kapnak ekkora reflektorfényt, mert nem elválaszthatók az ellenőrizetlen profittól. A Valve például egy fillért nem fizet mondjuk a magyar államnak az itthoni piacon befolyó pénzéből. Úgyhogy az igazi mumus sokkal inkább az emberi hajlandóság a jutalmazó megerősítések felé. Ezt meg most éppen a lootboxok testesítik meg, amit Belgiumban és Hollandiában szerintem nagyon jól elkaptak az ellenőrizetlen profit miatt. Érdekes, hogy nincs ekkora média vészhangja a szerencsejáték függőségnek, vagy mondjuk az alkoholizmusnak sem, pedig megtudtam, hogy Magyarországon legalább 800 ezer ember alkoholista, nyilván ebből nagyon kevés diagnosztizált. Ezzel tehát csak azt akarom mondani, hogy sokkal nagyobb problémákról sem beszélünk, mint a lootboxok. Fazekassal mindketten egyetértettünk egyébként abban, hogy a kérdés nem elhanyagolható, még akkor sem, ha a statisztikák szerint elenyésző a videójáték függők száma. Végtére is ugyanazzal a mechanizmussal nézünk itt farkasszemet, mint a szerencsejátékok esetében, csak a félkarú rabló ezúttal a monitoron pörög. A tiltás sem megoldás, a kulcsot sokkal inkább a kommunikáció jelenti. Ahogy a saját környezetemben is megtapasztaltam, számtalan szülő nem tud beszélgetni a gyerekével, pedig ez az internet korában kiemelten szükséges lenne. Az online tér ugyanolyan veszélyeket hordoz magában, mint egy kaszinó. Szóval a legfontosabb szerintem az lenne, hogy megtanítsuk a következő generációnak helyén kezelni az ösztönös reakciókat, hiszen a viselkedési függőség sokkal nehezebben kezelhető, mint a klasszikus szerfüggőségek. A többit meg majd intézi a piac. Ezzel tehát véget ér műsorom. Remélem, hogy tudtam hasznos információkkal és tanácsokkal szolgálni. A műsort az Első Pesti Egyetemi Rádió számára Zelenka Sándor készítette 2018. május 20-án. Köszönet Fazekas Zsoltnak a szakvéleményért. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott ellenőrizetlen szerencsejáték fiatalkorúaknak. Zelenka Sándor műsora.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Budapest szívében a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen.